Én is ismételten szeretettel köszöntelek benneteket, de előtte a gyerekekhez szeretnék szólni, még hogyha nem is vagytok annyira sokan, gyertek ide ki előre, jó? Legyetek kedvesek! És közben nekem kellene HDMI kábel. Itt van, megvan. Megvan, megvan, megvan. Igen, szeretnék. Ha sikerül, akkor szeretnék vetíteni. No. Jó, jó. Igen. Köszönöm. Be kell dugni. Ezt elfelejtettem mondani neked előre, hogy nem sokat, néhány diát akarok csak vetíteni, de azért... Nagyon jó. Én szoktam állatokról vetíteni, nem állatnak a képe, ez egy császárnak a képe. Ez a császár sok mindenről híres volt, Julius Caesarról van szó, de az állatokkal kapcsolatban is volt egy nagyon érdekesség, ami az ő nevéhez fűződik, ugyanis ez az ember nevezte el ezt az állatot Camelopardalisnak. Na most nem tudom, ezt nem a gyerekektől kérdezem, inkább a felnőttektől, hogy vajon mit jelenthet a kameló, mit jelent a kameló? Teve. Teve, így van. És a pardalis? Párduc. Na mit gondoltok, melyik állatról lehet szó? Teve, párduc. Ezt a nevet adták, mondjad? De melyik az a teve párduc? Ez nagyon jó volt. Máté, édesapa megjegyzése volt a legjobb eddig. No, hát akkor megnézzük. Hát, ha meglátjuk. Így néz ki a teve. És így néz ki a párduc. Melyik az állat, amelyik mind a kettőre hasonlít? Nagyon egyszerű, a zsiráf. Hivatalosan a mai napig ez a latin neve, hogy camelo pardalis. Teve párduc. Zsiráf bizony. Miről híres a zsiráf? Na, mondd meg nekem. Eszik. Egyébként tényleg eszik. És mit eszik? Paradicsomot? Azt nem tudom, hogy mennyit szokott tenni a zsiráf paradicsomot. Jó, jó hosszú nyaka van. A bikák, ha elég nagyra nőnek, 6 méter magasan hordják a fejüket. Elég magasan. 6 méter az nagyon magas. Most képzeljétek el, hogyha nem tudom, hogy ti nem vagytok annyira magasak, főleg nem 6 méteresek nem vagytok, de hogy hirtelen így lehajtjátok a fejeteket, akkor meg lehet szédülni, nem? Csináltatok már ilyet? Hogy hirtelen így lehajtjátok a fejeteket? És az nagyon rossz lehet. Képzeljétek el, mikor a párducot, a teve párduc, a zsiráf, föntről lehajtja a fejét, hogy igyon. Azért ez komoly teljesítmény. Aztán, amikor megszületik a bébi. Hát elég megrázkodtató élmény a születés az ő számára, mert közel 2 méter pottyan az édesanyjából, állva szüli meg a gyermekét. Hát igaz, hogy 12 hónapig bent van az édesanyja szíve alatt, nagyon egészségesnek és fejlettnek kell lennie, hogy ne kapják el a ragadozók. Később már nem nagyon tudják bántani őket, amikor felnőttek, mert nagyon gyorsan tudnak futni, és igen-igen nagyot tudnak rúgni. Ha közelükbe jön valaki, és bántani akarja őket, hát az nagyon megkeserül. Nem is szokták kikezdeni őket. Hát itt rokonaim vannak azért. Tettem ide a fiam és az unokám. Érdekes a párducnak, teve párducnak, a zsiráfnak a nyelve. Olyan szürkés, barna és érdes. És azért, mert ott Afrikában nagyon magas fákról legeli, de nem csak a leveleket, mert némelyiken már nincs is levél, hanem a tüskés ágakat. Hogy nem böki meg a nyelőcsövét, meg a gyomrát, és ez nagyon fontos lesz nekünk, ezeket a tüskés, bozótos ágakat leharapja, és olyan nyál összetétele van, és olyan durva nyelve, hogy teljesen megemészti a tüskét, és az már nem fog ártani neki. Aztán még egy érdekessége van, ez már nem az, ez majd a következő állat lesz. Még egy érdekes, fontos érdekessége van a zsiráfnak. Megint felnőttektől is kérdezem, mit gondoltok, hogy hány nyakcsigolyája lehet ennek a hosszú nyakú állatnak? Pontosan annyi, mint nekünk. Akkor hogy lehetett ez, hogyha mondjuk egy sejtűből fejlődött ki ez a csodálatos állat? A tevének nem volt elég elessége, és addig nyújtogatta a nyakát, amíg el nem érte? Vagy hogyan? Hogy fejlődött ki? Hát én szerintem így ez nem lehetett. Hanem az Isten teremtette meg ezt a különleges állatot, akit a mai napig tevepárducnak hívnak. Na most ez nem tevepárduc, azt látjuk, ez se a tevére, se a párducra nem hasonlít, ez valami kutyára hasonlít, ugye? Hát tudjátok, hogy milyen állat van itt. Nem róka, hasonlít rá, de nem az. Sakál. Ez a sakál. Mi jellemző a sakára? Tessék? Na, mi jellemző? Ti nem láttatok sakát, mert talán állatkertben, nem is tudom, hogy van-e. Nem nagyon tartanak. Ordít, mint a sakál. Most megpróbálom lejátszani, szerintem van itt hangom. A vetítőbe szól. Van elég ijesztő hangja van, nem? Olyan, hogy huhog is, meg nem is, meg ugat is. Na most a sakára jellemző egyébként, hogy ha lát egy nálánál erősebb állatot, a farkas nagy ellensége, attól nagyon fél. lesz azon a vidéken az oroszlántól is, meg az összes ragadozótól. Ha lát egy nálánál erősebbet, akkor behúzza fülét, farkát, aztán elsonfordál, nem mesz kikezdeni. De ha lát egy gyöngébbet, mit gondoltok, mit csinál? Akkor aztán nincs irgalom. Akkor kikezdi, bántja. Én tudom, hogy ti nagyon jó gyerekek vagytok, ti nem szoktátok egymást bántani, igaz? Jó. Te jársz már óvodába?
Iskolában most
megyek. Iskolában?
Szeptemberben.
Iskolában. Gyorsan telik az idő, most születtél előtt. Igen? De biztos játszottatok már gyerekekkel.
Igen.
És milyen rossz az, amikor egy gyerek látja, hogy ott van nála gyengébb, és akkor szépen elkezdi egrecíroztatni, meg piszkálni. És milyen a zsiráf? Még egy fontos dolgot nem mondtam a zsiráfról. Megint felnőtteket is kérdezem. Mit gondoltok, hogy mekkora szíve van a zsiráfnak? Hány kiló? Satszoljatok. 10. Ez elég soknak tűnik. 2. 20 kiló. 20 kilós szíve van. Tehát ennek a hatalmas állatnak 20 kilós szíve van. Magyarul nagyon nagy szíve van. És úgy eszi meg a tüskés ágakat, hogy nem hagy tüskét magában sem, meg másokba se rak bele tüskét. Nem bántja őket. Ezért szokták mondani, hogy mi beszéljünk a zsiráfok módján egymással. Ne bántsuk a másikat. Legyen nagy szívünk, legyünk megértőek. Ne olyanok, mint a sakál, hogy amikor ott van valaki gyöngébb, akkor aztán átveszem az uralmat, de jön valaki erősebb, akkor húha, akkor elsúnyogok. Akkor gyáva vagyok. Én azt hiszem, hogy ennek a két állatnak a leírásából is megérthetjük, hogy Jóisten nem csak azért alkotott ilyen gyönyörű, változatos élővilágot, hogy mi gyönyörködjünk benne, hanem azért is, hogy tanuljunk ezektől az állatoktól. És ne a rosszat tanuljuk el, hanem a jót. Ennyit szeretném volna elmondani nektek. Köszönöm a vetítést, nem? Elnézést, van egy hallgatóm, aki kiesett a rendszerből, mindjárt fölhívom, jó? Megengeditek egy fél perc. Jó. Kedves testvérek! A mai alkalommal a Római Levél 7. fejezetéből egy igeverset szeretnék idézni, és nem is az egész igeverset, csupán egyetlen gondolatát annak, hogy a 7. fejezet vége felé, amikor Pál apostol elmondja, egész a 6. fejezet végéig, hogy milyen hatalmas csodát tett velünk az Isten, hogy megváltoztatta az életünket, és mi képesek leszünk, ha ő benne elrejtekezünk, és rátámaszkodunk, hogy uralkodjunk a bűn felett, ez a 6. fejezetnek a lényege, és nem rajtunk fog uralkodni a bűn. Aztán, amikor a 7. fejezetben tovább tárgyalja ezt a témát, és egyre jobban rádöbben Pál apostol, hogy ugyanakkor nekünk önmagunkban nincs erőnk arra, hogy legyőzzük a bűnt. Mert azt mondja, hogy akarom cselekedni az Isten törvényét, de van egy másik törvény a testemben, ami rabulált engem ennek a bűnnek. És így kiállt fel a 24. versben, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halálnak testéből, de most ez erre vonatkozik. Én ebből ennyit szeretnék csak kiemelni, hogy kicsoda szabadít meg. Nos, egy egészen más történetet hadd hozzak elétek. Abraham Lincoln neve gondolom ismerős többeknek. Az Amerika Egyesült Államok egyik elnöke volt, és ő fiatal emberként egyszer ott volt jelen, többször is látta, mert olyan furcsa dolog, hogy a 19. századi keresztény Amerikában keresztény emberek tömegei az Afrikából áthozatott fekete embereket rabszolgaként tartották. Beszélő szerszámok voltak ezek az emberek. Nyomorultá tették az életüket. És keresztények voltak. Gyülekezetbe jártak. Krisztust imádták. Lincoln lelkiismerete nem bírta elviselni ezt a szörnyűséget. És amikor egyszer ott volt egy ilyen vásáron, ahol adták, vették a rabszolgákat, és látta azokat az emberi tragédiákat, amikor elszakítják a családjától a férfit, és viszik el. Azt mondta magába, addig nem nyugszom, amíg ezen nem tudok változtatni. Amíg nem tudom megszüntetni ezt a szörnyűséget. Ezt a keresztény ellenességet. És aztán 1863-ban aláírta az úgynevezett emancipációs törvényt. Sajnos ekkor már polgárháború tört ki Amerikában, és sok baj volt, de mégis sikerült legalább az alapját lefektetni annak, hogy mindenki egyenlő. Ugye emancipációra nekünk az jut eszünk, hogy a nők egyenlősége, de itt még nem erről volt szó, hanem hogy minden ember egyenlő. Hiszen minden ember, legyen fehér, legyen sárga, legyen fekete, bármilyen bőrszínű, bármilyen népcsoporthoz tartozik. Az Isten szemében mindenki egyenlő. Ez egy hatalmas döntés volt a részéről. Egyébként egy másik történetet is hadd mondjak el nektek, egy képzeletbeli történetet, amikor egy Joe nevű rabszolga, akit nemrég szereztek be, és vitték erre a vásárra, ő elhatározta magában, hogy ő nem fog dolgozni. És amikor közelített felé egy ember, hogy megnézze, hogy milyen állapotban van, meg érdemese megvásárolni, akkor morgott magában, hogy én nem fogok dolgozni. Hát persze a vevők egy darabig nézték, azt ott hagyták. Hát hogyha nem fog dolgozni, miért vegyék meg? Egyszer csak jött egy ember, hallotta, hogy mit mond, hogy én nem fogok dolgozni, és egy nagyon magas összeget kifizetett érte. Amikor végre valaki elkezdett alkudozni, akkor az eladója elkezdte fölfelé és rófolni az árat. Hát gondolta, hogy ilyen bolond valaki, akkor ezt most jól becsapjuk. És nagyon magas összeget fizetett érte. Hát nagyon csodálkozott ez a rabszolga, és felültette a szekérre ez az ember, és mondta neki, hogy én nem fogok dolgozni. Ez az ember meg csak hallgatott. És ment a szekérrel, és vitte egy olyan helyre, amikor mentek el a szekérrel, hogy látta lenne a völgyben egy gyönyörű tavat, és a tó partján egy gyönyörű házat. Hát gondolta Joe, hogy biztos ennek az embernek a háza majd valahol visz engem az állatok közé dolgozni, vagy bármi ilyesmit. Legnagyobb meglepetésére üres volt a ház, mikor odaérkeztek a kocsival, és azt mondta a gazda, itt van ez a ház, Joe. Itt fogsz élni ezután. Megtalálsz itt mindent. Tudsz magadnak termelni, van itt egy kis kert. Élj boldogan. De mondta erre, de uram, én nem fogok dolgozni. Én magának se fogok dolgozni. Joe, neked most már nem kell dolgozni. Annyit dolgozz, amennyit magadért kell dolgoznod. Nekem nem kell semmit sem tenned azért. Joe egy jó darabig nem értette, miről van szó. Aztán leborult elé, átölelte, és azt mondja, uram, én életem végéig a te rabszolgád szeretnék lenni. Tudom, hogy nem így volt, amit majd most fogok elmondani történetet. Mert az a híres, gazdag ember, aki letekintett a földre, és látta, hogy milyen nyomorúságban élnek az emberek, nem így volt, ahogy mondom, mert ez a híres, gazdag ember nem más, mint az Isten, örök időknek előtte elhatározta, hogy nem nyugszik bele, hogy rabszolga legyen az ember. Nem nyugszik bele. Letekintett, és azt mondja, hogy addig nem nyugszom, amíg az embert meg nem szabadítom. És most már végre szeretném olvasni a római levélből, nem a 7. fejezetből, hanem az 5. fejezet első versétől, Szeretném olvasni az igét a 10. fejezet vers végéig. Tehát a Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének első versétől a 10. versig olvasom. Ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy én most nem a Károlyi szövegből fogom olvasni, mert ma reggel nyitottam ki kíváncsiságból a Simon Tamás László katolikus fordítást, és úgy láttam, hogy sokkal érthetőbben van leírva itt a szöveg. Kikövessétek nyomon szemetekkel a Károlyi fordítást. Minthogy a hit révén megigazultunk, békében vagyunk Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Általa kaptunk a hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk, és dicsekszünk azzal a reménnyel, hogy részesülünk Isten dicsőségében. De nem csak ezzel, hanem a megpróbáltatásokkal is dicsekszünk. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a próbát kiált jellemet, a próbát kiált jellem a reményt. A remény pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, a nekünk adott Szentlélek által. Ugyanis Krisztus akkor halt meg a bűnösökért, amikor még erőtelenek voltunk. Hiszen még egy igaz emberért is bajosan hal meg valaki, bár egy jó emberért talán vállalja valaki a halált. Isten azonban azzal mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá lettünk, mennyivel inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, kiengesztelődtünk Istennel fia halála árán, akkor miután kiengesztelődtünk, még inkább üdvözíteni fog az ő élete által. Eddig szerettem volna olvasni. Kezdjük először mindjárt az elején. Figyeljétek jól meg, hogy milyen ige időben fogalmaz Pál apostol. Közben ott cseng a fülünkben, hogy mi még bűnösök voltunk, mi még ellenségek voltunk, és a többi, ami a folytatás ennek a szövegnek, de az alap innen indul ki. Megigazulván azért hitáltal békességünk van az Istennel. Milyen időben van ez itt? Megigazulván hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Megigazulván azért hitáltal békességünk van, tehát már van, megvan. Hát ez múlt. Jelen és múlt is, mert már megvan. Tehát nem most van meg, hanem már létezik. A megigazulás. Nem jön ki annyira magyar nyelven, a görög nyelven sokkal jobban. Ez múlt idő. Ez egy befejezett dolog. Minek alapján lehet békességünk az Istennel? Csak Krisztus áldozata. Nincs más mód. Valakinek majdnem sikerült kibékülnie az Istennel, Krisztus nélkül is. Már majdnem sikerült neki, tudjátok ki az. Ugye Pál apostol. Aki törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt, nem dicsekedett ekkor Pál, ő azt mondta, hogy szerinte elérte a csúcsot. És mit csinált ezzel a győzelemmel? Mikor megismerte Krisztust, akkor kárnak és szemétnek ítélte. Mert rádöbbent, hogy ő nem tudott megigazulni az Isten előtt. Hiába volt a leírt törvény előtte, az csak megölte őt. Megigazulván hitáltal békességünk van, megvan már a békességünk, múlt idő. Most egy kicsit hadd menjek oda a Golgotához. Amikor Jézus a Getsemáné kertben szinte végig szenvedte a halált, megélte, hiszen harmadszorra azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy összerogyott, mint egy halott, és véres veríték ütközött ki az ő arcán, és egy angyal jött, hogy megerősítse őt, Nyilván az angyal természet feletti erőt nem adhatott a testének, mert akkor nincs megváltás. Az angyal csak megerősíthette abban a döntésben, hogy érdemes meghozni ezt az áldozatot. Kiért érdemes meghozni ezt az áldozatot? Én értem? Vagyok olyan értékes ember? És az, akit én nem szeretek annyira, az van olyan értékes ember? És netán gyűlölök valakit? Senki házinak tartok? Ő érte is? Egy félre sikerült, lázadó emberiségért érdemes megtenned azt, amit teszel most. Ebben tudta megerősíteni az angyal. A kihallgatásokon Jézus már teljesen független volt ettől a haláltusától, mert ezt a győzelmet már elérte. De a kereszten, amikor még miért a kereszthez jutnánk, annak a római századosnak a fejével is próbáljunk gondolkodni, aki a kivégző osztag parancsnoka volt. Amikor Pilátus kihallgatja Jézust, Jézus számára nyilvánvaló volt, hogy Pilátus selejtes ember. Látta, hogy milyen gerinctelen, mennyire karrierista, mennyire csak a római hatalom, és szívéből mennyire gyűlöli a zsidókat. Mert általában ilyenek voltak a latinok, a rómaiak. És Jézus elkezdett vele beszélgetni. Ha nem beszélget vele Jézus, akkor mit csinált volna Pilátus? Fél perc alatt elítéli, és túl van rajta. Így van? De mivel látta Jézuson a tiszteletet, a tekintély, a tisztaságot a szemében, elkezdett érdeklődni, és Jézus beszélgetett vele. Mi lett ennek a beszélgetésnek a gyümölcse? Hogy mikor visszakapja Heródestől Pilátus Jézust, nem úszta meg ezt az egész ítélet dolgot, akkor megostoroztatja, hát ennyi is elég a zsidóknak. Tehát a római százados kiadta a katonáinak a parancsot, hogy a helytartó parancsára tessék megostorozni. Fölhúzták a kezeit, és tudjátok, 40-et ütöttek a hátára. Utána Pilátus zsidóktól való félelmében, a karrierje elvesztése félelmében elítéli Jézust, emiatt még egyszer megostorozzák. Egyet alig bírt ki egy elítélt, neki kettőt kellett elviselnie. Azért, mert menteni akarta Pilátust, aki enyhén szólva is Isten ellensége volt, és Krisztus ellensége. Pedig tudta róla, hogy nem fogja tudni megmenteni. Mekkora szeretet ez? És amikor feszítik fel Jézust a társaival együtt, először valószínű a társait feszítették, akik üvöltöztek és kiabáltak, de utána Jézus szögezték oda a földön fekvő kereszthez, és utána kötelekkel húzták fel legalább egy 80 centis gödörbe, abba bele kellett zökkenni a keresztnek, hogy levegőben nem lehet fölszögelni egy embert. Micsoda iszonyatos fájdalmat élt át Jézus, és mit ír az evangélium? Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A római százados teljesen ki volt készülve ettől a mond. Hogyan? Ez nem átkozódik, hanem még értünk imádkozik? Az ő istenéhez. Ki ez? De az a bizonyos jobblator, aki embert is ölt, hiszen rablásért és gyilkosságért ítélték halálra. Özvegyét tett asszonyt, árvává tett gyerekeket. És ott függ a keresztfára, társa szídja Jézust. A tömeg ócsárolja, és kiabálja, hogyha Isten fia vagy, szállj le, és majd hiszünk neked. És Lukács evangéliumában olvassuk, hogy amikor ő odafordul a társához, és azt mondja, nem szégyered magad, mi méltán szenvedünk, de ő ártatlan. És odafordul Jézushoz. Uram, emlékezzél meg majd rólam, ha eljössz a te országodban. És az egész történetet azért vázoltam fel, hogy valamit megértsünk. Mi adventisták pontosan tudjuk, hogy hol volt a vessző, meg hol nem. Nem a vesszőről van szó, a görög szövegben nincsenek vesszők, nincsenek kettős pontok. Mit mondott ki Jézus, amikor azt mondta ennek az elítéltnek, bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Mit mondott neki? Nyilván nem az, hogy aznap lesznek, mert Jézus se volt ott. De mit mondott neki? Lefordítom magyar nyelvre. Bizony mondom neked, ma mondom neked, tied az üdvösség. Milyen lehetett a szíve ennek az embernek, ennek az elítéltnek? Reménykedett ő abban, hogyha megszólítja Jézust, akkor majd cserébe üdvözülni fog? Lehetett neki ilyen elképzelése? Ezért szólította meg Jézust? Mert azt mondta, hogy emlékezzél meg majd rólam, ha eljössz a te országodban. Talán az, hogy enyhébb büntetést kapjak? Nem? Nem hiszem, hogy ebben reménykedett. Mit mondott neki Jézus? Tied az üdvösség. Amikor jövök érted, a győztesek között fogsz te is feltámadni. Merünk mi hinni az üdvösségünkben? Van nekünk üdv bizonyosságunk? Vagy netán azért nem vagyunk még készen Jézus második eljövetelére, mert ha most jönne el Jézus, akkor nagy bajban lennénk? Nem tudom, hogy értitek-e a dilemmámat. Kicsavarom egy kicsit a bibliai történetet. Tehát most, amit mondok, az butaság, ne is figyeljetek oda, de azért mégis csak egy kicsit. Mi lett volna, ha, ez már egy rossz, amikor a Bibliát így kezdjük vizsgálni. Mi lett volna, ha Pilátus úgy gondolja, hogy ő nem csak Barabást engedte szabadon, hanem ő szabadon engedje ezt a másikat is. Hadd szenvedjen jobban az a zsidó. És jön egy futár, és azt mondja, hogy szedjétek le ezt az elítéltet, mert ő is szabad, ezt mondta Pilátus. És leszedik azt az embert, és életben marad. Miután Jézus azt mondta neki, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Mi lett volna ezzel az emberrel? Életben marad? Ő már soha többet nem követett volna el bűnt, szerintetek? Vagy az a rossz indulatosság, az erőszakosság, az még mindig benne lett volna? Vagy lett volna munkája, hogy ezzel dolgozzon, hogy azért ez alább hagyjon? Lehet, hogyha életben marad, akkor neki is lennének olyan keresztény küzdelmeink, mint nekünk? Jó esetben, ha vannak kínlódásaink. Az a keresztény nagyon nagy bajban van, akinek nincs kínlódása. Legalábbis ez az én megítélésem. Nem biztos, hogy irigykedve kell nézni azt az embert. De térjünk vissza a lényegre. Azt mondja itt Pál apostol, megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is az Atyához. De figyeljétek meg, hogy amikor azt mondja a 8.-9. versben, az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Mi volt a záloga a jobblattor békességének? Amíg ezután bekövetkező kereszthalál. Erre fölmondhatta Jézus neki, hogy megbocsáttattak a bűneit. Pardon, megbocsáttattak a bűneit. Ilyen hangzott-e Jézus szájából? Emlékeztek erre a történetre? Amikor a gutaütött fiút leengedik a tetőt kibontva Jézus lábához, mert másképp nem fértek be a házba. És Jézus azzal kezdi, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneit. Erre a farizeusok rögtön azon gondolkodtak, kicsoda ez, aki ilyet mond, hiszen csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hogy kellett volna gondolkodni a farizeusoknak? Hát akkor ő Isten. Nem? Hát ha megbocsátja ennek az embernek a bűnét, akkor ő Isten. Nem tudták helyre tenni ezt a kérdést. Jézus segített nekik. Mit gondoltok, melyik nagyobb csoda? Hogy azt mondom ennek az embernek, hogy megbocsáttattak a bűneit, vagy pedig azt mondom neki, hogy kelj föl és járj. És hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, odafordult az emberhez, és azt mondta, kelj föl és járj. És az illető fölkelt és járt. Hogy kelt fel vajon arról a nyoszoljáról az ember, aki annyira magatehetetlen volt, hogy négyen cipelték oda? Gondolta, hogy most akkor kiadom a parancsot a lábamnak, mert szólt Jézus, hogy keljek föl és járjak. Igaz, hogy egész eddig már annyiszor kiadtam a parancsot a tudatommal, az agyammal, hogy mozduljon meg a lábam, de nem mozdult. De most kiadom a parancsot és mozdul. Ezt tette ez az ember szerintetek? Én nem hiszem, hogy ilyen butaságokon gondolkodott volna. Jézus azt mondta, hogy kelj föl és járj, és az ember felkelt és járt. Ő se tudta, mi van. Ő se tudta, mi van. Nagyon szeretem ezt a mondatot Ellen White Jézus a vezető út című könyvében. Ne várd, míg érzed, hogy megbocsátott az Úr, hanem tudd, hogy megbocsátott. Ne várd, míg érzed, hogy békességed van az Úrban, hanem tudd, hogy békességed van az Úrban. Mert miért lehet békességünk az Úrban? Mert Krisztus meghalt a kereszten. Ez múlt idő? És figyeljétek meg csak a 8.-9. verset, és majd a 10. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk, múlt idő, megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Még egyszer olvasom a Simon Tamás Lászlónál, talán még jobban kijön. Most, hogy vére árán igazzá lettünk, mennyivel inkább meg fog menteni minket a haragtól? Hogyan lettünk mi igazzá? Most egy kicsit próbáljuk elképzelni, hogy egy ember, aki őszinte hívő keresztény, hisz Jézus érte vállalt áldozatában, és a minden általa felismert bűnét elrendezi, megbánja szívből, Isten megbocsát neki, akkor abban az emberben már nincsen bűn? Nincs benne ott a bűn lehetősége? Létezik olyan ember, aki minden bűnét megbánta olyan mértékig, hogy már az Isten se lát benne hibát? De az utolsó nemzedék, és második eljövetel előtt, ugye? Akik közbenjáró nélkül állnak meg, ez csak egy közbevetett megjegyzésem volt, gondolom értitek, miről beszélek. Nem létezik ilyen. Akkor miért bocsát meg? Miért tekint úgy rá a mennyei atya, mintha soha nem vétkezett volna? Tessék? A helyettes áldozat. Na várjunk, akkor maradjunk ennél az üzletpolitikánál. Az én bűneimet odaadtam Jézusnak. És ő meghalt helyette. Helyettem. Cserébe nem kapok semmit Jézustól? Az ő életét. Az ő életét kapom meg cserébe. Nem engem látott a mennyei atya, mint a jól fésült győztes keresztényt. Bocsánat a karikírozásért. Hanem Krisztust látja bennem, helyettem, mögöttem. És Krisztus miatt kapok kegyelmet. És ezt mondta, hogy Krisztus vére ezt tette velünk, ezt az igazságtalan cserét. Nekem kellett volna szenvedni a kereszten, ő szenvedett helyettem. Akkor nézzük csak tovább a szövegünket. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, kiengesztelődtünk Istennel fia halála árán, akkor miután kiengesztelődtünk, még inkább üdvözíteni fog az ő élete árán. Tehát, hogyha az alap Krisztus halála, akkor vajon Krisztusnak milyen élete fog bennünket üdvözíteni? Ez már csak a feltámadott élet lehet. Amikor Jézus a kereszten felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor ő, az emberré lett Isten fia, értünk, helyettünk elszenvedve a bűnbüntetését, meghalt a kereszten, többet nem tehetett értünk. De a feltámadt Krisztus tesz még valamit értünk? Hol is van ő? Mit is csinál most? És ki lakhat a szívünkben? Nem képzavar? Mert a Szentlélek és Jézus ugyanaz a valaki. Az Atya és a Fiú ugyanaz? Nem ugyanaz, persze, hogy nem ugyanaz. Egy lényegű, egyek. Ugyanúgy isteni személy mindegyik. Az Atya nem jött el közénk, mert nem bírnánk elviselni látványát. Jézus emberé lett, hogy elviselhető legyen a látványa, hogy itt van köztünk. De Jézus és az Atya között nincs különbség. Ugyanaz. Ugyanúgy Isten. Azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, de magam helyett elküldöm a Szent Lelket. Egy másik vigasztalót. Mert Jézus volt a vigasztaló, akit elküldött az Atya. Küldöm a másik vigasztalót. Hány és hány ember gondolja azt, hogy amikor annyira összezavarodik az élete, az érzelmi síkja már teljesen kicsorbult, és minden úgy néz ki, hogy ő elszakadt Istentől, hogy én nem tudom folytatni tovább. Én ezt nem tudom rendbehozni. Én már hitáltal se tudom. Itt azt mondja Pál apostol a hívőknek, ha Istennel való megbékélésünknek a záloga, az alapja Krisztus kereszthalála volt, akkor a folytatás mennyivel inkább a győzelem felé fog vinni. Mennyivel inkább többet tehet értünk a feltámadott üdvözítő. Ha benne maradunk. Ha vele maradunk. Lucian Christescu könyvében olvastam, a hátoldalán lehet egyébként olvasni, ez a galileai könyv, talán itt is megvan, nem tudom, van-e még belőle. Ajánlom mindenkinek, még lehet kapni a kiadónál, egy zseniálisan jó könyv. És ott ír arról, hogy egy meghalt és eltemetett Jézus, mint a többi zseni, az nem lenne olyan veszélyes az emberekre nézve. Tehát Jézus meghalt, kivégezték, de nagyon szép életpéldát mutatott, és mindent megcsinált, amit megcsinált, de nem támadt fel. Akkor bizonyára ápolnánk egy mauzóleumot, meg vinnénk csokrokat, meg építenénk neki templomot, meg sok minden történhetne, mint Buddhával, Konfuciusszal és a többiekkel. De Jézus feltámadt. Amire Pál apostol azt mondja, hogy ha Jézus nem támadt volna fel, akkor mire való a ti hitetek? Akkor mire való ez az egész? Akkor hagyjuk az egészet, nem? Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. De ha Jézus feltámadt, és itt azt mondja Pál apostol, hogy ha ő meghalt helyettünk és értünk, és ez megigazított bennünket, megbékéltük mi magunk az Istennel, mennyivel inkább fogja vezetni a megszentelődésünket az Isten szent lelke a győzelem felé. Ha nem lennének közben küzdelmek és gödrök és akadályok a keresztény emberek életében, akkor nem írna ilyeneket Pál apostol. Mert ő maga is megtapasztalta, hogy megigazult, megkapta a kegyelmet ott a damaszkuszi úton, de utána még nagyon sokszor kellett viaskodni a Pálnak önmagával. Sok hibájáról, sok bűnéről olvasunk az apostolok cselekedeteiben, nem sokról. De azért vannak problémák vele is, emlékeztek rá. Hirtelen ítélt, meg sokat követelt másoktól, meg sok minden volt itt a Barabás féle kapcsolata, és a többi. Olyan jó volt, olvastam most nemrég Szilvási Józsefnek az egyik könyvét olvasom, és ő említi, hogy próbálja érzékeltetni ezt a dolgot, hogy amikor ő tanárként hallgatja a vizsgázókat, és bejön egy hallgató vizsgázni, és elkezdi mondani, akkor ő a második, harmadik mondat után egész pontosan tudja, hogy most az illető tudja azt a tételt, vagy nem. És általában nem, sőt, nem általában, sose szokta megvárni, míg végigmondja, hanem a harmadik mondat után beírja neki az ötöst. Más az a helyzet, amikor úgy kell kibányászni valakiből, hogy nehogy megbuktassa, de valamikor kénytelen. Tehát valahogy így van az ítéletnél is. Mit jelent készen létünk? Annak a fényében, amit az imént mondtam, hogy nincs ember, aki ezt meg tudná tenni, hogy minden bűnét elrendezte, és ezért tisztán állhat az Úr előtt fedhetetlenül. Ilyen nem létezik. De az Isten egész pontosan látja, hogy valaki elrendezett mindent, csak valamit nem. Elrendezett mindent, csak valamit nem adott át. Csak valamihez ragaszkodik, ami az önérzetéhez kapcsolódik, ami a bármihez kapcsolódik. Az ilyen embernek van mit félnie Jézus második eljövetelétől. Mert ha Jézus feltámadt, akkor nekünk, akik megkaptuk a békességet az Istentől, sok-sok fölösleges, értelmetlen keserűségtől megszabadulhatunk, mert tudhatjuk, hogy a nemes harcot meg tudjuk harcolni. És azonnal megnyílik előttünk az egyetlen frontvonal, és sehol máshol, nem kell éjszakra, délre, meg mindenfelé keresni, hogy hol van a támadás, egyetlen frontvonalra kell csak összpontosítanunk. Tudjátok, hogy milyen irányban van ez a frontvonal, ugye? Ki ellen kell a legnagyobb küzdelmet lefolytatnunk? Önmagunk ellen. Amelyik állandóan ki akar lépni ebből a közösségből, és saját maga akarja megvalósítani saját magát. De aki nem törődik ezzel a békességgel, az az ember reszketéssel várja Jézus eljövetelét, mert tudja, hogy lesz elszámoltatás. De én nem ezzel szeretném befejezni. Egy tapasztalatot hadd mondjak el nektek. Amikor valakinek nagyon összejönnek a dolgok, és önhibáján kívül akár, de nem tud már tisztán gondolkodni ilyen helyzetekben, az illetővel megtörtént jó néhány évvel ezelőtt egy olyan betegséget kapott, ami miatt 32 napig minden nap 40 fokos láza volt. Csak algopirinnel tudták levenni a lázát. A hozzátartozói eléggé kétségbe voltak esve, mert úgy nézett ki, hogy nem fog megmaradni. Ő nem készült rá, hogy mit kell ilyenkor csinálni egy hívő embernek. Ő nem tudott aludni éjjel, persze lement a láz, aztán újra feljött, és a többi. Nem tudott aludni éjjel, hát ezért hallgatott zenéket, meg biblia előadásokat, amit korábban sose, de valaki javaslatára ezt tette, hogy teljen az idő. Aztán összekerült ott a tüdőosztályon egy asszonnyal, akinek daganat miatt volt sokkal súlyosabb állapota, mint neki, aki igazán semmit nem tudott Istenről. Talán római katolikus volt a neveltetése, de nem tudott szinte semmit. És annyit hallott ettől a beteg társtól, Krisztustól, hogy egészen megváltozott. Egyre reménytelenebb lett az egészségi állapota, de a szívében egyre boldogabb volt, mert megismerte Krisztust. Egyszer a fürdőköpenyét, vagy pongyoláját lerakta ugye az ágy végébe, így fáradtan lefeküdt, és azt látta, hogy valahogy úgy gyűrődött, egy rózsaszín ruhadarabról van szó, mint hogyha egy ilyen szív lenne ott. És ezt lefényképezte. És semmit nem érzett erőltetetnek. Semmit nem érzett direktnek. Hanem csak úgy jött, csak úgy alakult. És most meg tele van önváddal, tele van bizonytalansággal, tele van küzdelmekkel. És hát vissza kellett emlékeznie ezekre az emlékekre, megigazultam, segít az Isten, és meg lesz a győzelem. Elfelejtettem kirakni, ne haragudjatok. A Jézushoz vezető út című könyvben mindjárt az elején olvasom a következőket. Hit és elfogadás című fejezetben. Mihelyt a Szentlélek munkája felébreszti lelkiismeretünket, azonnal megértjük a bűn horderejét és gonoszságát. Irtózattal telünk el iránta. Érezzük, hogy a bűn választott el bennünket Istentől, és hogy a gonosz hatalmába és rabszolgaságába kerültünk. Minél inkább igyekszünk menekülni, annál inkább tudatára ébredünk tehetetlenségünknek. Indítékaink szennyesek, és szívünk tisztátalan. Rájövünk, hogy életünk önzéssel és bűnnel teli. Bűnbocsánat, megtisztulás és szabadulás után vágyakozunk. Ugyan mit is tehetünk, hogy összhangba jussunk Istennel, és átalakuljunk az ő hasonlatosságára? Mit gondoltak ez, milyen embernek a leírása? Egy olyannak, aki Isten ellensége? Egy olyan embernek, aki nem törődik semmivel? Aki éppen, hogy csak megtartja az Isten törvényét, aztán letudtuk a dolgot, kész. Egy ilyen emberről van itt szó? Vagy esetleg időnként rólunk? Nem, mintha ez lenne? És akkor teszi fel a kérdést, hogy ugyan mit is tehetünk, hogy összhangba jussunk Istennel, és átalakuljunk az ő hasonlatosságára. Mit is tehetünk? Hát megmondom én. Hát lelkész vagyok, meg tudom mondani. Tessék sokkal többet olvasni a Bibliát, nem? Tessék böjtölni rendszeresen. Tessék imádkozni. Ugye ezt kell csinálni, nem? Köszönöm, hogy elettél. Érzitek, ugye? Mikor rádöbbenünk tehetetlenségünkre, békességre, mennyei bűnbocsánatra, szívbeli békére és szeretetre van szükségünk. Így folytatja Ellen White ezt a sort. Nem a nagyobb keresztény teljesítményre. Mert a keresztény teljesítményt elváró Isten nem létezik. Hanem a tehetetlenségünk beismerésére van szükségünk. És ez együtt fog járni a békességgel. Ezt hányszor kell megtennünk? Hát naponta egyszer biztos. És ha szükséges, akkor többször is. És hamarosan meg fogjuk tapasztalni. Mit jelent úgy élni, hogy az üdvbizonyosságot el kell érjen? Vagy mit jelent üdvbizonyosság tudatában élni, és bízni az Isten hatalmában, hogy ő képes lesz engem megmenteni? Végezetül még egy Ellen White idézetet hadd idézek nektek, hiszen a hármas angyali üzenet egyik fő gondolatáról van szó a harmadik angyal üzenetében, amiről sokszor sokan vitáznak. Mit jelent a Jézus hite? Én magam is hallottam, sőt tanítottam is, a Jézus hite az a hit, ahogyan ő hitt a kereszten az atyában, ha ugyanez a hit van meg bennem, akkor én is győzni fogok. Tudjátok, mit ír Jézus hitéről Ellen White? Jézus hitéről sokat beszélnek, de nem értik annak miben létét. Mit jelent Jézus hite a harmadik angyal üzenetének fényében? Jézus bűneink hordozójává vált, hogy bűnbocsátó megváltónk lehessen. Úgy bántak vele, ahogyan mi érdemeltük volna. Eljött világunkba, és magára vette bűneinket, hogy magunkra vehessük igazságosságát. A Krisztus képességében való hit a teljes, mindenre kiterjedő megmentésünkre. Ez jelenti a Jézus hitét. Még egyszer hadd olvassam el. A Krisztus képességében való hit. Tehát abban hiszek, hogy ő képes engem megmenteni. A Krisztus képességében való hit. A teljes, mindenre kiterjedő megmentésünkre. Ez jelenti a Jézus hitét. Én szívemből kívánom, hogy mindig tudott dolog legyen nálunk az, hogy Jézus értünk, helyettünk, meghalt a kereszten. Legyőzte a legnagyobb ellenséget, Sátánt. Nekünk már őt nem kell legyőzni. Nekünk Krisztusban kell elrejtekezni, és ő legyőzi az érdekünkben is. Ő már legyőzte. Legyőzött ellenség. Ha pedig jönnek a rossz állapotok, jönnek akár a tudati összezavarodások és egyéb problémák, mire kell gondolnunk? Hogyha akkor megbékéltünk, mennyivel inkább munkálhatja az üdvösségünket, ha megmaradunk ő benne. Ha megmarad az alázatunk, ha megmarad az alárendeltségünk, és ha úgy viselkedünk, mint Joe a rabszolga, akiből csak a hála tudott kiömleni a gazdája iránt, és ezért mondta neki, hogy én most már mindig a te szolgád akarok lenni. Amen.
Délelőtt Isten tiszteletünknek végéhez közeledve énekeljük el a 267-es szám ének első két verszakát, közös hima után pedig a harmadik verszakot fogjuk együtt énekelni.
A szívemben Istennek békéje él, hogy gondoló víz fenyeget, az ajkamról mindig e hallomást kér, csak az Úr mentett meg. Ha tőrbe csal Sátán, s a szívem remeg, az Úr Jézus pártomra kér. Ő megszállt és engemet ő mentett meg, vérét adta az én
Mennyei Atyánk, hálaszívvel köszönjük Jézusunkat, megváltásunkat. Köszönjük, hogy Te nem törődtél bele, hogy mi elszakadtunk tőled, és nyomorgat a bűn, és nyomorgat sok minden gonoszság, ami körülvesz bennünket, és időnként sajnos magunkban is felfedezzük ezt. De köszönjük, hogy eljött helyettünk, értünk Jézus, aki fölvette magára a mi 4000 évvel egyengült természetünket, testünket, de ugyanakkor ő benne nem volt bűn. És köszönjük, hogy nem csak tisztán megőrizte magát végig, pedig millió támadás érte, főként Sátán részéről, de mindenki részéről, az övéi részéről is sokszor. És mégis ő mindenkiért lefizette az árat. Mindenkit megbékéltetett Istennel, aki elfogadja ezt a békéltetést. És köszönjük Istenünk, hogy Te nagyon jól ismered a mi gyengéinket, a mi kudarcainkat, sokszor zsákutcának tetsző élethelyzeteinket. De erősítesz, bátorítasz, hogyha a múltban megbékéltettél bennünket magaddal, akkor igenis számíthatunk arra, hogy aki elkezdte a munkát, az be is végzi a Krisztus Jézus napjáig. Istenünk, minden látszik összeomlani körülöttünk. De ott élhet a szívünkben a reménység, hogy te pontosan az alkalmas időben meg fogsz jelenni az ég felhőiben, és véglegesen megszabadítasz bennünket minden nyomorúságtól. És köszönjük, Istenünk, hogy még ezt is úgy teszed, hogy te nem mondasz le senkiről, akiről látod előre, hogy még alkalmas a megtérésre. Kérjük is, hogy munkálkodj értük, nem hívő családtagjainkért, gyermekeinkért, szüleinkért, bárkiért, ismerőseinkért, akiket a szívünkön hordozunk. És bár csak tégy bennünket is mind alkalmasabb eszközökké, hogy a te békességedet tudnánk hirdetni más embereknek is. Jézusunkért kérjük mindezt tőled. Amen.
A Golgotán szenvedett Jézus értem, és bűnömet ő hordoztam. Most végézek várat a bécsi nekem, ki a bűn fogját
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.